A prédikáció alapigéjét az előbb már hallott igeszakaszból a Péter első levele első fejezetének 18. versétől a 21. verséig olvasom. Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent, ti értetek, akik általa hisztek Istenben. Amen. Kedves testvéreim, régi keresztény hagyomány, hogy ezt a vasárnapot névvel is nevezik, mégpedig Misericordias, azaz Isten irgalmának a vasárnapja ez a mai. Húsvét után újra és újra aktuális feladat a gyülekezet számára megválaszolni a kérdést, mit jelent számunkra Krisztus kereszthalála és feltámadása. Sőt, nem csak a gyülekezetnek fontos kérdés ez, hanem mindannyiunknak, sőt, nem csak húsvét után, hanem egész életünkben. Erre a kérdésre igyekszünk válaszolni, mert erre a kérdésre nincsen végérvényes válasz. És ez a jó. Ez a jó, hogy nincs egy olyan válasz, amit egyszer megtanulunk a KT-ban, és akkor azt ismételgethetjük egész életünk során, hanem újra és újra keresni kell erre a választ, és nem csak szavakkal, hanem egy egész élet engedelmességével, hűségével kell és lehet válaszolni rá. Mit jelent számunkra, számodra a Krisztus halála és feltámadása? Itt Péter levele is igyekszik válaszolni erre a legkorábbi időkből, de ő is csak néhány képet használ, és az akkori hallgatók, olvasók számára jól ismert képek ezek, de ami számunkra lehet, hogy már kicsit távoliak és idegenek. Két kép van itt, az egyik a rabszolgaság idejéből való, hogy megváltattok nem veszendő pénzen, értéken, ezüstön vagy aranyon, és ez arról szól, hogy abban a világban a rabszolgák néha kiválthatták magukat, hogyha olyan szerencséjük volt, hogy tudtak valamilyen módon pénzt gyűjteni, vagy volt, vagy a családjuk kiválthatta őket, vagy egy jó akarójuk, és akkor felszabadult a rabszolgaság alól, és újra szabad ember lehetett. És a másik kép szintén az ókorból, az áldozatok világából származik, hogy a hibátlan, tökéletes áldozat vérén váltattatok meg, és ez emlékeztet a templomi áldozatra, amikor életerős, fiatal, hibátlan, minden szempontból hibátlan és tökéletes állatokat kellett vinni az oltárra, és ott azok vérét vették, és fölajánlották vagy hálaadásként valamiért, amit kaptak Istentől, vagy pedig a bűnbocsánat reményében, mint egy bűnvallásként és bűnbánatuk kifejezéseként. Ez a két kép van itt, de nyilván nem nagyon lehet tovább menni, a mélyére ásni ezeknek, hiszen ha azt gondolnánk, hogy ez végleges választ jelentene, akkor meg kéne kérdeznünk, hogy hát akkor, ha minket megváltotta Krisztus halála és feltámadása, akkor ki volt, ami fogva tartunk? És erre mondani lehetne, hogy hát az ördög tartott bennünket, és tart bennünket a fogságában, ahogy tanítjuk is ezt, de akkor megkérdezhetnénk tovább, hogy és akkor miért kéne neki fizetni, hogy kiengedjen minket. És ki üzletel vele? Tehát az Úristen üzletet köt az ördöggel, hogy akkor a fiámat odaadom neked, és akkor te meg add vissza az embereket? Hogy van ez? Nem tudjuk elképzelni. Nyilván nem is erről szól ez a kép, hogy így kivesézzük, és akkor végigvigyük, mert nem lehet végigvinni. Mert az Úristen nem köt üzletet az ördöggel, és nem tartozik neki semmivel, és hogyha akarja, akkor elveszi tőle azt, ami az övé, vagy visszaveszi tőle, ha neki úgy tetszik, mindenféle teketória nélkül és egyezkedés nélkül. Hát milyen viszonyban vannak ők egymással? Ki tartozna egyik a másiknak? Hogy az Úristen kinek tartozhatna bármivel is? Másik kép az áldozatok világa, Ott talán ismerősebb, hogy bizony az Ószövetségben is fölajánlottak ilyen értékes áldozatokat, de jól tudjuk, hogy nem kedves Istennek ez az áldozati vér, hiszen a próféták már sokan sokféleképpen tanítják, legelőször talán Ézsaiás próféta. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr? Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, a bárányok és a bakok vérében nem lelik kedvem. Azt mondja, hát miért is lelné kedvét a bakok és a bárányok vérében, és miért lelné kedvét az ő fiának a vérében? Nem gyönyörködik ebben az Úr, mondja a Biblia. Az ő híveinek halálában nem gyönyörködik az Úr. Tehát nyilván, ha mélyére mennénk ezeknek a képeknek, akkor se lennénk okosabbak, vagy nem kapnánk választ erre, hogy mi is jelent számunkra Krisztus halála és feltámadása. De ezek a képek nem is erről szólnak, hanem arról, hogy néhány dolgot, néhány fontos dolgot tanítson nekünk ez. Közös bennük, hogy mind a kettő a megmenekülésünkről szól valóban, és arról, hogy valami nagyon-nagyon értékes és drága dolog történik ott a kereszten és húsvét hajnalán. Ez fejezi ki az ezüst és az arany, noha azok hiába valók és mulandó értékek, de értékek, és ez fejezi ki a hibátlan áldozatnak a képe, ami szintén értékes volt és drága volt annak, aki vitte, mert így volt igazán áldozat. Mert létezik valóban Isten szemében is értékes áldozat, és ezt erről beszélnek a próféták is, hogy ez az az áldozat, ami szívből jön, ami nagyvonalú, ami önkéntes. Az az áldozat, ami nem félelemből és nem számításból adatik, ahogy mondja a Hóseás próféta is, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, mondja az Úr. A szeretet, a szívből jövő odaadás, az kedves előtte, az az igazán értékes áldozat számára. Hadd mondjam el, hogy az elmúlt héten is nagy élményem volt, hogy ilyen áldozatot tapasztalhattam a gyülekezet részéről, amikor a holland vendégek voltak itt nálunk, és tényleg nagyon szép volt látni a gyülekezet összefogását, ahogy vendégül látták, ahogy gondoskodtak róluk. Szép volt a csütörtöki búcsú est, amint olyan sokan itt sürgölődtek, főzték a pörköltöt, a köretet, külön-külön a süteményeket, és tényleg kiérződött ebből, hogy nem kényszerből van ez, nem érdekből, hanem szívből jön, önként és szeretetből, és ezt a vendégek is megérezték. Értékes áldozat. Ez az igazán értékes áldozat. Ez a szívből jövő szeretetnek a megmutatása. És hadd emlékezzek így hasonlóképpen az én születésnapi ajándékaimra, aminek mindig tudok örülni, és még forgatom őket, azok a sok szép levél, amit kaptam, meg írás és szóbeli jókívánság is, ami szívből jött. Ami tényleg éreztem rajta, hogy nem érdekből, hátsó szándékból, hanem szeretetből és őszinte jó akarásból. Ez az igazán értékes nekünk is, és még inkább az Úristennek, aki a szíveket vizsgálja. És csak egyedül ez számít, hogy mi van a szívben, és mi jön abból igazán odaadásként. És ez az igazán értékes áldozat. Még ha vannak is ilyen értékes áldozataink, de azt azért el kell mondani, hogy hibátlan és szeplőtelen áldozat, amit tisztán szeretetből és odaadásból adatik az Úristennek, olyan nincs, vagy nagyon nehéz olyat adni. És ő az, aki ezt meg tudja ítélni, és ha lenne ilyen, vagy ha lett volna korábban ilyen, akkor hogy a zsidókhoz írt levél hangsúlyozza, nem kellett volna megismételni újra és újra az áldozatokat. Mert akkor ebből egy is elég lett volna, egy ilyen tökéletesből, egy ilyen hibátlanból, egy ilyen igaziból. Ami az Isten szemében is ilyen felülmúhatatlan érték. És azt mondja róla az ige is, ez így is van, hogy Krisztus áldozata az ilyen volt. Ilyen hibátlan volt. Ilyen tökéletes volt. Hogy az ő szívében nem volt semmilyen hátsó gondolat, hátsó szándék. Nem volt semmilyen félelem, semmilyen bizalmatlanság. Hogy az ő áldozata az mindvégig megmaradt ebből a hitből jövő fölajánkozásnak, az atyának. A fiúságnak az áldozata odaadása volt benne. És az Úristen ezt látta az ő szívében is. Erre mondja az ige, hogy hibátlan volt, tökéletes volt. És ezt mutatja a húsvéti feltámadás is, mert a tökéletes áldozatnak ez a sorsa, hogy nem maradhat martalékul az elmúlásnak és a halálnak. Az Úristen igazolta, hogy ő tényleg bemutatta a tökéletes áldozatot. Az egyetlen hibátlant, az egyetlen igazit. És ez a hibátlan áldozat, az ő hibátlan hite sokakat Istenhez tud vezetni, és minket is. Ahogy mondja az ige, hogy általa hisztek Istenben. Krisztus által hiszünk Istenben. És tényleg csak Krisztus által lehet Istenben igazán hinni, ilyen hibátlanul és tökéletesen, vagy ahhoz hasonlóan, ami neki kedves. Hadd idézzek egy nagy magyar költőt, Vas Istvánt, aki ezt írta. Az én szememben mindennek, ami személyiség, Jézus személye ad értelmet, jogosultságot, reményt. Én azért lehetek én, mert Jézus ő volt. Élni azért nem szégyen az embernek, mert Jézus élt. És szenvedni csak azért nem gyalázat, mert Krisztus kínhalált halt. Mert egyébként gyalázat lenne a szenvedés, a sok-sok szenvedés, ami itt a világban van. És egyébként szégyen lenne az embernek embernek lenni. Egy másik nagy magyar költő, Vörös Marti fogalmazta ezt így. Az ember fáj a földnek. Oly sok harc és hosszú békeév után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán. S midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Egyébként ezt kéne mondani az emberről. Akiről azt hinnénk, hogy tanul, és közben nagyobb bűnt forral álnokul, és fáj a földnek, és nincsen remény. De mert volt egy tökéletes ember, ezért van remény az emberiségnek. Volt egy hibátlan áldozat. Ezért mondhatjuk, hogy van remény. És erről szól az evangélium, hogy van remény mindannak ellenére, hogy atyáinktól örökölt hiába való életünk van, és az emberfaj sárkány fog vetemény, és csak a földnek fáj, csak a pusztulással fenyegeti, mégis van remény. És azt tanulhatjuk ebből a mai igéből is, hogy a mi életünk mégiscsak értékes és drága, nem mérhető a veszendő dolgokhoz, hogy Isten szemében sokkal, de sokkal többet ér, mint ahogy mi azt el tudnánk képzelni magunkról. És az első, amit vigyünk magunkkal, hogy igen, az életed értékes és drága az Isten szemében. És bárcsak a te szemedben is az lenne, még értékesebb és még drágább, mint ahogy most gondolod magadról. Hogy még jobban megbesülnéd, hogy még jobban hálás lennél érte, hogy még jobban vigyáznál rá, hogy még jobban táplálnád és növekednél benne ebben az életben. Hiszen olyan sok lehetőséged van erre, és Isten ezt akarja, hogy növekedjél a hitben és a szeretetben, az örömben és a boldogságban, a jóságban, a jó akaratban. És ez mind benned van, mert ő így tekint rád. Ilyen értékesnek és drágának tart, hogy a hibátlant, a legdrágábbat adta oda érted. Van remény, mert valójában ilyen vagy, ilyenek vagyunk, mert Isten így lát bennünket, és ő jobban tudja, mint mi. És van remény, mert Istennek örökké való terve van velünk, még hogyha ezt nem is látjuk mindig meg. Ezt mondta az ige Krisztusról is, hogy már a világ kezdete előtt, a világ megalapozása előtt kiválasztatott, és az idők végén aztán megjelent. Istennek van egy terve, ami el van rejtve, és az idők végén meg fog jelenni. És veled is egy terve van. Sok minden eltakarja még. Istennek terve van veled. Mindannak ellenére, ami tönkre akarja tenni ezt a tervet, az ő terve végbe megy. Hadd idézzek erről egy bizonyságtételt egy kedves fiatal lelkipásztortól, aki ezt írta. Volt egy fiú és volt egy lány, akik szerelembe estek egymással, és mivel keresztények voltak, Isten áldását kérve az életükre összeházasodtak. Isten hamarosan megáldotta őket egy gyermekkel, akit örömmel és hálával fogadtak el. Egy idő múlva az asszony, nem tervezve, újra megfogant. Nagyon megijedtek, mert szegénynek vélték magukat, mert fontosabbnak tűnt a karrierjük építése, nem fért bele az általuk tervezettekbe egy újabb gyermek. Más céljaik voltak, másról szólt az életük, a gyülekezettől is elsodródtak addigra. Elvetették a magzatot. Az asszony azonban nem tudott szabadulni attól, hogy megölte a gyermekét. Sírva könyörgött Istennek, hogy bocsásson meg neki, és azt ígérte, hogy soha többé nem tesz ilyet. Teltek az évek, és újra teherbe esett. De hamarosan kiderült, hogy a munkájukból kifolyólag a gyermek olyan káros sugárzásokat kapott, hogy nem lesz egészséges. Az orvosok megírták a halálos ítéletet. De az asszony emlékezett korábbi ígéretére, és még egyszer nem akart hűtlenné lenni az Urához. Vártak és imádkoztak. Kétségek és remények között. Imádkoztak és vártak. Majd eljött a nap, és megszületett a kisfiú. Majdnem megfulladt, farfekvéses volt, a köldökzsinóra nyakára volt tekeredve. De egészséges volt és életben maradt. Ez a fiú én vagyok. Az ellenség el akart pusztítani, ahogy elpusztította egy testvérem. De édesanyám hűségéért és hitéért, és az ő hűségén és hitén keresztül Jézus megmentett. Tudod, mit gondolok arról, hogy miért? Mert így döntött, kegyelméből, jóságából, szeretetéből, Isten kiválasztott a magáénak a Krisztusban. És ezt nagyon mélyen hiszem. Istennek terve van, kiválasztó terve. És noha nekünk vannak rossz döntéseink, az ő hatalma és kegyelme nagyobb annál. A Krisztusban örökkévaló terve van velünk, és egyszer majd nyilvánvalóvá lesz. És ez jó terv, ez egy üdvösséges terv, ez a megmentésünknek és üdvözítésünknek a terve. Van remény hát, mert Istennek terve van velünk. És van remény azért is, mert nem csak a Krisztus a tökéletes áldozat, hanem ő magához emel minket, mi hasonlíthatunk hozzá, hiszen mi és ő, te és ő egyek vagytok. Egyek vagyunk vele, mert ő ezt mondta, mert ő ezt kínálja, mert ő ezt ígéri, most itt az úrvacsorában is erről tesz bizonyságot. Ezt pecsételi meg. Nem érdemeltük meg. Nem mondhatjuk azt, hogy ezért meg azért. Egy lelkipásztor igének a kapcsán felidéz egy anekdotát Napóleonról, aki egyszer egy díszszemlén a lovával ott a csapatai előtt lépegetett, és a ló megbokrosodott, és nem tudta lecsillapítani a császára lovát, még egy közlegény előugrott a sorból, és bátran oda ment a lóhoz, megfékezte, talán értett is hozzá, És amikor a ló lecsendesedett, meg a császár is megnyugodott, akkor ezt mondta neki, hogy köszönöm, kapitány. És a közlegény délután ment a hadtáphoz, és fölvette a kapitányi egyenruhát, és beült a tisztek közé, mert ezt mondta neki a császár. És ezt mindenki elfogadta, és ő is elhitte. Csak azért, mert ezt mondták neki. Mert ezt mondta neki, nem is akárki mondta neki ezt. Hát nekünk sokkal nagyobb valaki mondja, és nem csak azt, hogy köszönöm, kapitány, hogy följebb emel minket néhány lépcsőfokkal, hanem maga mellé ültet. Azt mondja, hogy ti is részesedtek abból, amiből én részesedek. És nem azért, mert ti bármit is tettetek volna ezért, hanem azért, mert én ezt mondom. Én ezt szereztem meg. Mert én ezt kiérdemeltem, és ezt megosztom veletek. És nektek ezt csak el kell hinni. El kell fogadni. Nem kis dolog ez. Nem kevés, nem keveset kérek tőletek. De higgyétek el, fogadjátok el, hogy ti és én egyek vagytok, egyek vagyunk. Hogy te hasonlítasz hozzám, én olyan vagyok, mint te, és te olyan lehetsz, mint én. Ezért van remény. Ezért van remény, és ezért élhetjük a fiúság életét botladozva, de bizakodva abban, hogy Istennek a terve véghez megy, mert ő drágának és kincsnek tart bennünket, és nem hiába hozta meg az ő fiában. Az egyetlen, a hibátlan és tökéletes áldozatot mindezért. Amen.